Vallásfilozófia. Borbé Gábor előadása. Hatodik előadás. Mi a vallási jelenségek oka? Második rész.
Szeretettel üdvözlök mindenkit ismét, és akkor folytatjuk azt, amit az elmúlt órán elkezdtünk. Az elmúlt órán arról az elméletről kezdtem el beszélni, ami jelen pillanatban a vallástudományban a meghatározó elmélet azzal kapcsolatban, hogy a vallási jelenségeknek mi az oka. És akkor ezzel a válasszal kapcsolatban, tehát a vallásnak a kognitív elméletével, vagy a vallás a miben létével kapcsolatos magyarázatnak a standard modelljével kapcsolatban elmondtam, hogy a hátterében az elme masszív modularitásának az elmélete áll. Elmondtam, hogy ez nagyjából miben áll ez az elmélet, mi jellemezni ezeket a feltételezett mentális modulokat. Azt is elmondtam, hogy ez nagyon fontos az elmélethez. Az elmélet ugye azon alapul, hogy tulajdonképpen megpróbálják valamilyen módon a vallási reprezentációknak a struktúráját, és ezeket a posztulált mentális modulokat egymással szembeállítani. Ezeknek a moduloknak a működése az, ami megmutatná, hogy a vallási reprezentációk azok milyen sajátosságok és milyen különlegességekkel bírnak. Tehát ezek a modulok, ezek nagyon fontos elemei az elméletnek. Ez az elmélet egy evolúciós elmélet, tehát a modularitás mellett még az úgynevezett evolúciós pszichológiai paradigmának a bizonyos állításai is szerepet játszanak ebben az elméletben az én megítélésem szerint. Ugye egy zárójeles megjegyzés, amit a múltkor nem tettem meg, az evolúciós pszichológia kifejezést többféle értelemben is használják, amennyire én látom. Egyrészt tulajdonképpen valamiféle kutatási területet jelöl, másrészt pedig egy olyan paradigmát jelöl, amely meghatározott téziseken alapul. Ugye én a második értelemben beszéltem arról, hogy ezek a vallással kapcsolatos ilyen elméletek, azok az evolúciós pszichológia a bázisán állnak valamilyen módon, tehát azok az emberek, akik ezt az elméletet előadják, azok alapvetően el szoktak lenni köteleződve olyan állítások mellett, amelyek mellett az evolúciós pszichológia is elköteleződik. Ez azért fontos, és azért hangsúlyoztam már a múlt órán is, meg azért szeretném most is hangsúlyozni, mert a modularitás elmélete is, meg az evolúciós pszichológiának az a paradigmája is, amiről itt nagyon felszínesen és nagyon röviden beszélünk, nagyon-nagyon-nagyon súlyos kritikákat kapott. Tehát majd, amikor arról fogok beszélni mindjárt, hogy a vallás miben létével kapcsolatos ilyen kognitív elméleteknek mik a borzasztó nagy gyengeségei, akkor a első nekifutásra majd arról fogok beszélni, hogy a legnagyobb gyengesége az ezeknek az elméleteknek, hogy azok az elméletek, amik a hátterét képezik, azok nem állnak meg. Azért az eléggé, az nem jó, nem? Tehát mondjuk előadok egy optikai elméletet, és a geometria, ami mögötte van, az használhatatlan. Akkor ez nem valószínű, hogy jó lesz ez az elmélet. Na mindegy, még nem tartunk itt, hanem csak ott tartunk, hogy tehát a Cognitive Science of Religion, vagy pedig ez a standard modell, ez nagyon nagy mértékben támaszkodik ezekre az elméletekre, még hogyha ezt a képviselői annyira nem is hangsúlyozzák. Valószínűleg egyébként azért nem hangsúlyozzák, mert ők is tudják, hogy ezek az elméletek, ezek azért eléggé labilisak. Amiről aztán még beszéltem, az ugye az volt, hogy melyek azok a posztulált mentális modulok, amelyeknek a legnagyobb jelentősége van, vagy lehet a vallás szempontjából ez szerint, az elmélet szerint. És akkor itt a naív ontológiánknak az alapkategóriáit egy kicsit vázoltam, meg említést tettem már még további ilyen lehetséges modulokról, amelyek valami módon kapcsolódhatnak a vallási reprezentációkhoz. És akkor megnéztük magukat, konkrétan a vallási reprezentációkat, hogy ezeket mi jellemzi. És akkor azt láttuk, hogy a vallási reprezentációk azok tipikusan olyanok, hogy valamiféle elvárásainkat egyrészt megjelenítik a tárgyak egy bizonyos osztályával kapcsolatban, másrészt pedig lényeges pontokon ezeket az elvárásokat meg is sértik. És alapvetően kétféleképpen sértik meg, vagy úgy, hogy egymással alapvetően össze nem tartozó dolgokat kevernek össze, például biológiai fajtákat kevernek össze, ez egy tipikus, azt lehet mondani, hogy tipikus típusa? Azt nem lehet mondani. Tehát ez egy tipikus osztálya mondjuk a vallási reprezentációknak, de persze nem csak a vallási reprezentációknak. Tegnap láttam egy filmet, az a című, hogy Annihilation. Látta valaki? Ez egy ilyen vadi új film. Mire épül az egész a film? A fajták összekeverésére. Egy ilyen sci-fi-szerű valami. Oké? Okay? Nem olyan rossz, meg lehet nézni, baromi hosszú. Egy nagyon régi téma. Oké? Okay? Ezt látjuk az oroszlán fejű nőnél, ami 40 ezer éves szobor. Ezt látjuk a kiméránál, ami sokkal újabb, de azért még mindig nagyon régi a szempontunkból. Tehát ez egy nagyon jellegzetes típus. A másik nagyon jellegzetes típus pedig az, amikor nem egymáshoz nem tartozó osztályoknak az elemeit próbálják valahogyan összekeverni, hanem vesznek valamilyen tipikus reprezentációt, és ezt valamilyen módon megsértik. Például a szellem fogalma az valami ilyesminek tűnik, hogyha így közelítjük meg. Egy másik megközelítés szerintem meg nem ilyennek tűnik, de erről most nem beszélek, hanem majd később fogok beszélni erről. És akkor ezeket megnéztük William Hope szellemfotográfus nagyszerű fotográfiáját a szellemről, és akkor azzal fejeztem be ugye nagyjából, ahogy ezeknek a reprezentációknak nagyon úgy tűnik, hogy van valamilyen tipikus struktúrája. Ugye veszünk egy ilyen kategóriát, személy, állat, növény, artefaktum, fizikai objektum, akármicsoda, és akkor ezt egy, két, három ponton megsértjük, és akkor kaphatunk egy tipikus vallási reprezentációt. Na most ezt, amit itt ezzel a kis ábrával illusztráltunk, ugyanabból a tanulmányból, amelyből ezt az ábrát kiemeltem, vettem azt a templétet, ami tulajdonképpen a vallási fogalmaknak, vagy a vallási inkább azt mondanám, a vallási reprezentációknak a tipikus struktúráját bontja le. Tehát ez úgy nézne ki, hogy egyrészt valami módon megjelenik a terület specifikus fogalomnak magának a jelölője. Mindig tisztában vagyunk azzal, hogy mi az, amiről alapvetően szó van, oké? Okay? Ahogyan ezt említettem a sírdogáló Mária szobor esetében, a sírdogáló Mária szoborról mindig mindenki tudja, hogy az a valami, ami sírdogál, az egy artefaktum. Nem azt gondolják, hogy az valójában egy élőlény, hanem azt gondolják, hogy ez egy szobor, ami sír. Ehhez kapcsolódnak intuitív elvárásaink. Ezek az intuitív elvárások ugye eszerint az elmélet szerint velünk született területspecifikus moduláris struktúrák az emberi elmében. Ezek az intuitív elvárások, ezek lefutnak bennünk eszerint a megközelítés szerint. Ezen nem agyalunk egy óráig, nem vizsgáljuk a problémát, hogy akkor most itt egy szobrot látunk, vagy nem egy szobrot látunk, ez lefut bennünk. De ugyanakkor meghökkenünk. Miért hökkenünk meg? Mert az alapvető elvárásainkat megsértik valamivel, és ezt a reprezentáció maga megjeleníti. Kétféleképpen jelenítheti meg, hogy vagy az adott kategóriával kapcsolatos releváns elvárásokat egyszerűen megsértik, vagy pedig olyan elvárásokat visznek át az adott kategóriára, amelyek valami másik ilyen alapvető kategóriához tartoznak, kiméra. Oké? Okay? És akkor egy következő elem lenne egy link a fogalomban az adott kategóriával kapcsolatos elvárásokhoz, amelyek nem sérülnek. Hát aztán megjelenne kultúraspecifikus, vagy megjelenhetne kultúraspecifikus tartalmak is az adott reprezentációban. Hát ha a Mária szobrot vesszük, akkor az teljesen nyilvánvaló, hogy a Mária szobor akár sírdogál, akár nem sírdogál, olyanoknak, akik nem jelentkeztek a kereszténységgel, valószínűleg nem mond semmit, vagy pedig nem nagyon tudják hova tenni. Egyébként pedig a keresztények számára a mindenféle egyéb tartalmakat hordoz a dolog. És még, hogyha nagyon szét akarjuk elemezni ezt a dolgot, akkor azt lehet mondani, hogy van ennek egy címkéje is, tehát meg lehet címkézni. megnevezzük valahogyan az adott valamit. Oké? Kiméra. Na most az ilyen fogalmakat, ez az elmélet, és ez egy központi fogalma ennek a fajta megközelítésnek, minimálisan kontraintuitív fogalmaknak nevezi. A kontraintuitivitást látjuk, hogy mit jelent ebben az összefüggésben. Mindig azt jelenti, hogy feltételezzük, hogy vannak olyan alapelvárások, amelyek tehát valamilyen területspecifikus, kognitív univerzáliához kapcsolódnak. Minden embernek vannak ilyen elvárásai, automatikusan lefutnak, ez automatikusan fut ez a dolog, automatikusan processzáljuk a világot, és ezeket az elvárásokat sértik meg valahogyan. Ehhez képest beszélünk kontraintuitivitásról. Itt az egyik korai órán, nem is tudom, Ádámmal, vagy nem tudom kivel, itt dumágattunk arról óra közben, hogy akkor most ez, hogy intuitív, kontraintuitív mit jelent, és akkor azt mondtam, hogy erre majd még vissza fogok térni, és most itt visszatérek, és a kedves rádióhallgatók. Lehet, hogy ezt ők még nem hallották, mert az első alkalommal voltam, még nem volt felvevő készülékem. Tehát most visszatérünk erre, ugye ez egy problematikus fogalom. Ebben a kontextusban elég egyértelmű, hogy mit jelent. Egyébként pedig, hogyha ezt a kontextust elhagyjuk, akkor is nyugodtan beszélhetünk arról, hogy bármi legyen is a háttere, bármi legyen is a dolognak a kognitív háttere, mindenféleképpen meghökkentőek ezek a reprezentációk. Oké, tehát nem kell feltétlenül a kontraintuitivitás szót használni, és azt hiszem erről beszéltünk annak idején, amikor ezt itt röviden tárgyaltuk ezt a problémát. A másik kulcseleme ennek a fogalomnak az a minimális. Minimálisan kontraintuitív fogalmakról van szó. Az, hogy mi minimális, meg mi nem, döntés kérdése. Alapvetően arról beszélnek azok a szerzők, akik ezt az elméletet kialakították, meg képviselik, hogy kulturálisan azok a reprezentációk sikeresek igazán, amelyek az adott elvárásokat pusztán csak néhány helyen sértik meg. Minél kevesebb elem, ilyen sérelem jelenjen meg az elvárásokban, annál jobban szerepel az adott reprezentáció az emberi kultúrában. Annál jobban megmarad. Miért marad meg? Hát azért, mert sokan emlékeznek rá. Valami módon a kulturális hagyományozásnak olyan elemévé tud válni, ami generációkon keresztül képes az emberek figyelmét megragadni, és olyan tartalmakat tud hordozni, amelyek hosszú időn keresztül relevánsak, de mondom, a strukturális jellegzetességei meg olyanok, hogy feltűnővé teszik a dolgot. A minimális kontraintuitivitás, mint elvárás, ez azért fontos, mert egy maximálisan kontraintuitív fogalmat írtó nehéz processzálni. Tehát azok az antropológusok, akik szintén ennek az elméletnek a talaján állnak, azok azt szokták mondani, hogy nem létezik ember, aki valójában föl tudja fogni, hogy mondjuk a zsidó-keresztény hagyomány magas teológiáinak az istensége az micsoda valójában. Mert hogyha belegondolunk abba az istenségbe, akkor azt látjuk, hogy az inkább maximálisan kontraintuitív, mint minimálisan kontraintuitív. Ugye? Milyen tulajdonságai vannak ennek az Istennek, ha tetszik a filozófusok Istenének? Még absztráljunk az ilyen specifikus teológiáktól is absztráljunk egyet, tehát mondjuk a filozófusok Istenének nyugaton. Hát ilyenek, hogy mindentudó, hogy mindenható, hogy örökkévaló, de nem úgy, hogy az időben van örökké, hanem azon kívül. Hogy ugye benne is van a világban, meg nincs is benne a világban. Transzcendens is, meg immanens is egyszerre. Ha a keresztény teológiákat nézzük, akkor még azt is hozzátehetjük, hogy egy és három. És a többi, és a többi, és a többi, és a többi. És akkor sorolhatjuk ezeket. És akkor azt látjuk, hogy ugyan ezekben a teológiákban alapvetően egy személyről van szó, tehát megvan nekünk az az alapkategória, amit majd itt meg kéne sértegetni. De hát ezt az alapkategóriát, a személyeket, ez már olyan személy, tehát ez a William Hope-féle szellemtől nagyon távol esik. Nem lehet olyan jól lefotózni sem, meg egyáltalán. Tehát nagyon távol esik. Oké? Persze a népi imaginációban ugyanez az Isten szakállas bácsiként is megjelenhet, és akkor már megint közelebb esik a normál hétköznapi reprezentációinkhoz. Tehát, hogyha szakállas bácsiként reprezentáljuk, és azt mondjuk, hogy és akkor ráadásul még minden tudó is ez a szakállas bácsi, az már olyan kicsit, az, hogy minden tudó, azt ugye nem fogjuk tudni fölfogni, hogy mit jelent, de azért mégiscsak az már olyan emészthetőbbnek tűnik ez a dolog. De a magas teológiák istene az maximálisan kontraintuitív, és ami miatt sikeres, mondhatják ezek az antropológusok, meg pszichológusok, meg egyebek, az maximum az lehet, hogy olyan infrastruktúrák épültek ki, tehát ugye a modern egyházak azok annyira jó szerkezettel és olyan hatékonyan tudnak működni, hogy tudják támogatni ezeket a dolgokat megfelelőképpen. Miközben persze egy alacsonyabb szinten azokat a népi reprezentációkat is persze valamilyen keretek között továbbra is életben tartják, amelyek tényleg meg tudják fogni az embereknek az imaginációját, és amelyek tényleg a népi hagyományozásnak, vagy a kulturális hagyományozásnak az alapelemei tudnak lenni. Tehát ez lenne a logikája, és ez egy csomó elemében egyáltalán nem tűnik abszurdnak, vagy hát ez egy csomó elemében teljesen korrekt elemzésnek tűnik, mondom, a háttere lesz az a dolognak, ami a nehézségeket adja, és majd mindjárt rá fogok erre kanyarodni. De még mindig az minimális kontraintuitivitásnál meg is próbálták megmérni ezt a dolgot. Hogy ne a levegővel beszéljünk, mérjük meg, mondták. És akkor az egyik ilyen kísérletnek az eredményét, ezt ide betettem, mert ez egy diagram. Itt ugye nem kifejezetten vallási reprezentációkat néztek, hanem népmeséket, és majd a későbbiekben erre még majd vissza fogunk térni, hogy itt azért a vallási itt a kontraintuitivitás és egyebek kapcsán persze azt lehet látni, hogy egyáltalán nem csak a vallási reprezentációkat jellemzi ez a dolog. Itt népmeséket mérnek. Az óra elején az Annihilation című filmről beszéltem, ugye? Amiben elhangzik a vallás szó, mert az annyira furcsa, ami történik otthon, hogyha valami ilyen nagyon furcsa, akkor ezzel kapcsolatban a vallás szónak el kell hangozni, de tulajdonképpen a vallásnak semmiféle szerepe nincs a dolgban. Tehát itt azért egy jóval szélesebb körű jelenségről beszélünk, de mindegy, most ezt ne tágítsuk ki. Nézzük ezt az ábrát. A szerző Scott Atran, akinek a vallás definícióját már megnéztük a fél évnek az elején, és ő azt mondja, hogy azt lehet látni, hogy a sikeres népmesék azok jellemző módon két-három kontraintuitív elemet szoktak tartalmazni. Tehát nagyon gyakori, hogy tartalmaznak kontraintuitív elemet. Persze nyilván vannak olyan népmesék, meg vannak olyan narratívák, meg vannak olyan történetek. Meg vannak olyan vizuális reprezentációk, amik egyáltalán semmiféle kontraintuitív elemet ebben az értelemben nem tartalmaznak. De azért a sikereseknél azt lehet látni, hogy jellemző módon tartalmaznak, és ha tartalmaznak, akkor inkább kettőt-hármat tartalmaznak, mint mondjuk, mit tudom én, mi van itt, 6 és felett, meg 5 és felett. Oké? Egyszerűen azért, mert hogy a minimális kontraintuitivitás az, ami eltalálja a kognitív optimumot, a memória optimumot. Oké? Ez az, ami jól memorizálható. Egyrészt megszokott, másrészt meg feltűnő. És ez a kettő együtt, azzal a megjegyzéssel, hogy nem nagyon feltűnő, hanem minimálisan kontraintuitív. Ez a kettő együtt lehetővé teszi, hogy sikeres legyen, és kulturálisan tovább tudjon élni. Ebben az összefüggésben a reprezentációk epidemiológiájáról is beszélnek, egy pszichológusnak, Dan Sperbernek egy híres könyve alapján, ami szintén nagy hatással volt erre a paradigmára. Tulajdonképpen valamilyen struktúrájú reprezentációk abszolút hajlamosak arra, és alkalmasak arra egész pontosan, hogy járványszerűen elterjedjenek, és perzisztáljanak az emberi kultúrában. Na most nézzünk akkor meg Ah, most álljunk meg akkor egy pillanatra, és akkor megkérdezném, hogy, hogy van-e a kérdés ahhoz, ami eddig elhangzott, és akkor legalább nyugodtan reszelgethetem, vagy mi a torkomat addig is. Tehát van-e kérdés? Minden nagyon világos volt. Ennek örülök. De azért még várok egy kicsit. Oké. Akkor menjünk tovább. Nézzünk meg egy egészen konkrét példát arra, hogy akkor hogy működne ez az egész dolog így egyben, és nem is akármilyen példát fogunk megnézni, hanem egy olyan példát, amivel sokan azt gondolják, hogy tulajdonképpen a vallást meg lehet magyarázni. Tehát ez a legfontosabb eleme minden vallásnak. Mi is beletettük a vallás definíciókban rendszeresen meg szokott jelenni, és abba a kis ábrába, ami ugye egy ilyen osztenzív definíció, vagy mi akart lenni, amivel itt fél év elején untattam magukat, abban én is beletettem a természet fölötti ágens, az agencia. Ugye a természet fölötti ágens az a legtöbb olyan valamiben megjelenik, amit vallásnak szoktunk nevezni, és hát nagyon úgy tűnik, hogy tényleg a lényegi konstituense mindenféle ilyen vallási alakzatnak. A természet fölötti ágensek, vagy ezeknek a reprezentációja úgy áll elő, hogy van a háttérben egy olyan alapvető mentális modul, ami eleve úgy van beállítva, ha tetszik, hogy hajlamos a túlműködésre. Erről az elmúlt óra legvégén már röviden beszéltünk, csak azért is mondom el most még egyszer azt, amit akkor elmondtam, mert lehet, hogy ezt ki fogják törölni a rádió adásból, mert az ilyen hallgatókkal való beszélgetéseket kitörlik, tehát azt szeretném, hogyha benne maradna. Tehát ugye ez a perceptuális hiperszenzitivitás, amire a homo sapiens abszolút hajlamos. Azt tudnilik, hogy hajlamosak vagyunk ágenseket detektálni olyan helyzetekben, méghozzá automatikusan, ez abszolút ilyen modulszerűen működne ez a dolog, ugye ami ahogyan a modulokat, ezeket a mentes modulokat jellemeztük, hajlamosak vagyunk olyan helyzetekben, amikor nem lehet eldönteni egy adott objektumról, hogy az ágens vagy pedig nem ágens, hogy az valamilyen önmozgásra képes, ha tetszik, lelkes lény, vagy pedig egyszerűen egy non-ágens fizikai objektum. Ezekben a helyzetekben hajlamosak vagyunk a kétséges esetekben mindent ágensként detektálni. Ami azt jelenti, hogy irtózatosan sok fals pozitív jelzést ad le az ember ezzel kapcsolatban. Ugye a példák azok mindig, a standard példák azok mindig ilyenek, hogy ma azt halljuk, hogy megrezen a bokor, és akkor azt hiszük, hogy ott egy tigris van, és az rezzentette meg a bokrot. Megijedünk, odakapjuk a fejünket, stb. Nem abból fogunk kiindulni, hogy egy másik fizikai objektum, hogy tudom én, rápottyant a bokorra, és akkor ez rezzentette meg a bokrot. A fadarabokat a lábunk alatt kígyónak vagyunk hajlamosak, kígyóként vagyunk hajlamosak interpretálni, és a többi. Be kell, hogy valljam, hogy egyszer egy csícsóka nevű valamit, amiről egyébként nem tudtam, hogy micsoda, varangyos békának. Azt gondolom, hogy ez egy varangyos béka tényleg. Tehát én meg vagyok róla győződve, hogy valamilyen értelemben és valamilyen módon létezik ez a perceptuális hiperszenzitivitás, még hogyha nem is úgy alkalmas, mint ahogyan az ilyen moduláris elméletekben előadják. De valóban van egy ilyen, és hát ez önmagában rendkívül adaptív valami. Tehát az, hogy az ember a hiperszenzitív ezekben az esetekben, az semmiféle hátránnyal nem jár. Az járna hátránnyal, az nem, hogyha mondjuk a varangyosbék az nem annyira vészes dolog, de mondjuk, hogyha egy kígyót nem észlelek, már pedig az, vagy hogyha a bokornak a rezdülését esetében nem feltételezem, hogy ezt mondjuk a tigris rezzentette meg, akkor ez persze végzetes lehet. Tehát még mindig jobb fals pozitív jelzéseknek a tömkelegét leadni permanensen, mint egyetlen egy esetben elvéteni a dolgot, mert hogy ez nagyon veszélyes legyen. Még egy ilyen alapvető tulajdonságunkat ide szokták venni, amikor ugye arról beszélnek, hogy az agenciával kapcsolatos adaptív mentális struktúráink azok milyen szerepet játszanak a vallásban, ez pedig a teleofunkcionális gondolkodás, ami tulajdonképpen megint csak valahogy összekapcsolódik ezzel az agencia detektálással, hogy hajlamosak vagyunk arra, hogy nem élő dolgoknak intenciókat és vágyakat és hiteket tulajdonítsunk adott esetben. Erre megint csak vannak kísérletek, ezt megint csak megmérték. Nagyon úgy tűnik, hogy ez tényleg megint csak eléggé univerzális, hogy valamilyen keretek között ez a dolog, ez velünk született, és nagyon úgy tűnik, hogy igazából ebből kitanítanak minket. Tehát megtanuljuk, hogy a világ az nem ilyen. De hogyha nem tanítanak ki belőle minket, akkor, hogy mondjam, idősebb korunkban is hajlamosak vagyunk az ilyen típusú gondolkodásra, illetve még hogyha ki is tanítanak belőle minket, akkor is létre lehet hozni olyan kísérleti szituációkat, ahol fizikai objektumoknak a meghökkentő működése az automatikusan ilyen mentalizáló interpretációkra késztet minket. Tehát ugye a példa az valami olyasmi volt, hogy amerikai egyetemen eltérítették a biliárdgolyókat, nem tudtak erről a biliárdozó egyetemi professzorok, meg nem tudom micsoda, és akkor kapásból ilyen teleofunkcionális terminusokkal kezdték el leírni a golyóknak a működését. Ilyeneket mondtak, hogy nézd, ez a két golyó elkezdett csókolózni, meg ilyesmi. Amikor olyan módon érintkeztek, hogy úgy nem érintkezhettek volna egyébként a fizika normál törvényei szerint. Tehát ez is egy ismert jelenség, egyébként más szempontból is, vagy más nézőpontból is az ilyen típusú dolgokat sokat szokták idézni. Azoknak a mechanizmusoknak a működését is ilyen típusú terminusokkal szoktuk leírni, amelyeknek a működését alkalmasint nem látjuk át olyan tisztán, stb. De akárhogy is, ez mindenféleképpen ide tartozik, és akkor tulajdonképpen ez a jelenségcsoport, ez sokak szerint magyarázatot szolgáltat a vallásra. Túlpörgetjük ezt a dolgot, mindenhol ágenseket észlelünk, ahol pedig nincsenek, ezeket hitekkel, vágyakkal és nem tudom micsodákkal ruházzuk föl, oké? És megkapjuk a miket, az isteneket. Megkapjuk az istenségeket. Ez egy teljesen elterjedt megközelítés. Vannak-e, és ez egy furi kérdés lesz így, de megpróbálom úgy föltenni, hogy furi legyen, hogy hát ha így érdekes. Vannak-e ennek a megközelítésnek vallási konzekvenciái, vagy bármiféle implikációi a vallással kapcsolatban? Nem abban az értelemben, hogy oké, hát persze ők azt állítják, hogy ez a vallás, de hanem abban az értelemben, hogy mondjuk vegyünk egy tudóst, aki egész életét arra áldozza, hogy bebizonyítsa, hogy ez így van, hogy a vallásra ez egy tökéletesen korrekt magyarázat. Következik-e abból, hogy ezt az álláspontot képviseli bármi azzal kapcsolatban, hogy ő maga vallásos kellene, hogy legyen-e, vagy pedig sem, nem tudom ezt, hogy lehet igazán korrekt mondani, de ez azt hiszem nagyjából jó. Tehát, hogy következik-e ebből az álláspontból az, hogy aki ezt az álláspontot képviseli, az ateista, vagy következik-e ebből az álláspontból az, hogy az, aki ezt képviseli, az teista kell, hogy legyen, vagy pedig bármi ilyesmi. Nagyon-nagyon sajátos és nagyon érdekes módon olyanok, akik egyébként hívők, most mindegy, hogy milyen vallás, meg hogy mit értünk hit alatt, de akik azt gondolják magukról, hogy hívők, és úgy reprezentálják magukat, mint hívő emberek, azok sok esetben ebben az elméletben megerősítést tudnak találni a hitük mellett. Vajon miért? Ugye az első hallásra úgy néz ki, ahogy ez az elmélet, ez tulajdonképpen azt mondja, hogy hát ezt mondja, mert hogy első arra, így néz ki, mert ezt is mondja ez az elmélet, hogy vannak ezek a, az evolúció során a természetes szelekció működése révén és az evolúciós algoritmusok működése révén kialakult adaptív mentális struktúrák a Homo sapiensben, és ezek mint egy melléktermékként, és ezt majd most ez lesz a következő, hogy megbeszélünk erről, hogy mit jelent az, hogy melléktermék, de még ez is benne van, kipörgetik magukból így szinte egy automatikusan ezeket a reprezentációkat, és ez a vallás. Hogy erősítheti meg ez a vallási meggyőződéseket? Ugye az a kérdés, hogy tudományos elméletekkel ezeket meg lehet-e egyáltalán erősíteni, az még mindig nyitva van. De hogyha valaki azt gondolja, hogy meg lehet erősíteni, akkor, vagy tegyük ezt most zárójelbe. Tehát ugye az, hogy velünk született a teleofunkcionális magyarázat, meg az, hogy ez a fajta az agenciát a természet fölötti területekre kiterjesztő gondolkodás meg működés, ez teljesen természetes módon adott a számunkra, erre egész egyszerűen azt mondják, hogy ez nem lehet véletlen. És ez nem lehet tisztán természeti dolog. Vannak ilyenek. Tehát ugye azért tudom mondani, hogy ez nem csak mint egy elméleti lehetőség adott, hanem ez mint egy elméleti lehetőség adott, és még ráadásul van is, mert hogy vannak ilyenek. Tehát úgy látom, hogy az ilyen típusú megközelítéseket, azokat általában sokkal inkább konzisztensnek. Az ilyen típusú alapvetően naturalista és tudományos megközelítéseket sokkal inkább konzisztensnek szokták tekinteni a vallásosságnak azzal a fogalmával, amit ugye hogy a nyugati világban általában használnak az emberek, mint azokat a megközelítéseket, amikről majd csak a jövő órán fogok beszélni, de majd akkor a jövő órán még erre a dologra visszatérhetünk. Akkor menjünk egy kicsit tovább. Ez az elmélet megmondja nekünk, hogy mi a vallás. Ha, de jó, végre valaki megmondja nekünk, hogy mi a vallás, és nem az van, ami lenni szokott, hogy elkezdjük boncolgatni, és akkor soha nem érünk a végére. Tehát ez megmondja nekünk, hogy mi a vallás. A vallás az evolúciós melléktermék, mondja ez az elmélet. Mit jelent az, hogy valami evolúciós melléktermék, és hogyan alkalmazható ez a fogalom a vallásra? Most akkor ez lesz a következő dolog, amivel foglalkozni fogunk. Az evolúciós melléktermékeknek a fogalmát, de hát nem teljesen ezt a fogalmat, egy olyan tanulmány vezette be, vagy vitte be a köztudatba, ami az 1970-es évek végén jelent meg, a Stephen Jay Gouldnak és a Richard Leontine-nek a tanulmánya. Az a címe, hogy a Szent Márk Székesegyháznak a spandrelljei, és a spandrel az a, most ezt így magyarosan mondtam, a spandrel az a kifejezés itt, ami aztán evolúciós melléktermékként jön vissza, meg ugye mi is majd ezt fogjuk használni. Tehát, hogy a Szent Márk Székesegyhás pandreljei és a panglossianus paradigma, az adaptacionista program kritikája. A két szerző biológus, illetve genetikus, és hát alapvetően a teleológikus metodológiai adaptacionizmus bírálják a biológiában, ebben a műben. Nagyon röviden a bírálatuknak az a megközelítés a tárgya, ami úgy tekint az élővilágra, mint egy olyan rendszerre, amiben minden pillanatban minden egyes jellegzetesség adaptív. Tehát mindennek megvan a, ha tetszik, célja ebben az értelemben. Valamire van minden egyes jellegzetesség, minden egyes jellegzetesség úgy alakult ki, hogy egy adott ökoszisztémában valamiféle a funkciónak megfeleljen. Ez egész pontosan ezt lehetne mondani talán, vagy pontosabban, mint az, hogy megvan a célja. Tehát ezt a megközelítést bírálja alapvetően ez a tanulmány, és bevezett egy olyan fogalmat, ami aztán a későbbiekben nagyon sikeresnek bizonyult, bár egyáltalán nem minimálisan kontraintuitív, vagy nem tudom, hogy ez-e, de minden esetre bevezette ezt a fogalmat, az evolúciós mellékterméknek a fogalmát, és a spandrel az ennek felel meg. A spandrel az az ívmező. Az ívmező egy építészeti fogalom, meghatározott architektúráknak, meghatározott építészi struktúráknak egy olyan eleméről van szó, amelyet valamilyen strukturális kényszer hoz létre, és csak azért van ott, de hogyha az adott struktúra létezik, akkor mindenféleképpen ott van. Nézzük a szöveget itt. Sajnos a kép a Szent Márk Székesegyháznak arról a szeletéről, amit itt megpróbáltam beletenni a handoutba, az olyan eléggé sötét. A PDF fájlon, amit föltettem a megfelelő könyvtárba, ott a színes képet látják, tehát egy kicsit jobban lehet látni. Lehet, hogyha rákeresnek az interneten a Szent Márk Székesegyháznak a belső terét, hogyha megnézik, akkor egy csomó jó képet tudnak találni erről a dologról. De nézzük hozzá a szöveget is. A Gould-Lontin-féle tanulmányból. A velencei Szent Márk katedrális nagy kupolájában a mozaik részletes ikonográfiában ábrázolja a keresztény hit fő támaszait. Ez teljesen véletlen, hogy a vallás az itt szerepel. A Szent Márk Székesegyházban ilyenek vannak, ezért szerepel. Krisztus központi képéből a figurák három köre áramlik ki. Az angyalok, a tanítványok és az erények. Mindegyik kör kvadránsokra van osztva, habár maga a kupola szerkezete sugarasan szimmetrikus. Mindegyik kvadráns találkozik a négy ívmező egyikével a kupola alatti boltívben. Az ívmezők, és itt jön, hogy mi az ívmező, a derékszögben találkozó két lekerekített boltív kereszteződése által formált, elvékonyodó háromszög alagú terek, ezt még párszor nyugodtan olvassák el, de nagyon egyszerű. Tehát az ívmezők szükséges építészeti melléktermékei a lekerekített boltívekre emelt kupolának. Ugye nem tudok lekerekített boltívekre úgy kupolát tenni, hogy valami ne legyen ott. Kihagyhatom. Tehát ugye látunk olyan struktúrákat is, ahol az ívmezők helyén nincs semmi. Tehát ezt ki lehet kvázi vágni, de az ívmező helye akkor is ott van. Tehát szükséges építészeti melléktermékei a lekerekített boltívekre emelt kupolának. Mindegyik ívmező az elvékonyodó részébe csodálatosan illeszkedő mintából áll. A minta oly kifinomult, harmonikus és céltudatos, hogy hajlunk bármilyen elemzés kiinduló pontjának tenni, illetve úgy tekinteni, mint ami valamilyen értelemben a környező építmények oka. De ez megfordítaná az elemzés helyes útját. A rendszer egy építészeti korláttal kezdődik, a szükséges négy ívmezővel és az elvékonyodó háromszög formával. Olyan teret formálnak, amelyben a mozaik készítők dolgoztak. Ezek alapozzák meg a fenti kupola négy karéjos szimmetriáját. Az ember ránéz erre a térre, és akkor azt gondolja, hogy ezek az ívmező felületek, ezek azért vannak ott, hogy ezeket az ábrázolásokat ilyen gyönyörűen el lehessen rajtuk helyezni. Ez milyen nagyszerű, milyen jó, kitalálták ezt a dolgot, hogy akkor oda ezeket a csodálatos mozaikokat ilyen szépen be lehet építeni. Valójában abszolút nem erről van szó. Ezek a terek, ezek vannak, és aztán a mozaik készítők, mesterek szépen bemozaikozták őket, hogy ne álljanak csak úgy ott. Meg kitalálták, hogy az adott vizuális kompozíció szempontjából hogyan lehet a legjobban kihasználni ezeket a területeket. De ezek, ha nem tesznek rájuk mozaikot, akkor is ott lennének. Ezek mindenféleképpen ott vannak. Okay? Ezek az ívmezők, ezek nem funkcionális elemei egy egyébként funkcionális struktúrának. És ez a gondolatnak a lényege, az adaptív jellegzetességek, azok nagyon sok esetben olyan strukturális kényszereket hoznak magukkal, amelyek nem adaptív jellegzetességeket hoznak létre, vagy kényszerítenek ki. Egy csomó ilyen van folyamatosan, hogyha ilyen szinkron szeleteit nézzük a természetnek, akkor mindig van egy csomó ilyen, ezek csak úgy vannak. Ezekkel aztán bármi lehet. Ezek egzaptálódhatnak, ha tetszik. Tehát lehet, hogy aztán valamilyen adaptív funkciójuk lesz a későbbiekben. Tulajdonképpen ez a Szent Márk katedrális, ez egy ilyen jó illusztráció lehet erre is. Egy struktúra és kényszer által előállított tér, aztán hogyha azt egy ilyen funkcionális sajátosságnak tekintjük, nagyszerű felületté vált a mozaik készítők számára, amin a saját elképzelésük szerinti kompozíciókat el tudták helyezni. Oké? De önmagában ez nem funkcionál, ez a tér semmiként. És a természetben is egy csomó mindennel így van. Ha a mi architektúránkat nézzük, akkor mármint a homo sapienseknek, ezeknek az embereknek, akik most itt vagyunk, az architektúráját, akkor megint csak azt látjuk, hogy bizony bennünk is vannak ilyen evolúciós melléktermékek. Az a térdreflex például, hogyha a térdünket keresztbe tesszük, a két térdünket egymáson, és megütjük a térdünket, és a térdünk fölrúg, az például tipikusan, tessék, a patella reflex, így van, a patella reflex, köszönöm, a patella reflex az tipikusan ilyen evolúciós melléktermék. Annak semmiféle funkciója nincsen. Függetlenül attól, hogy a neurológusoknak ez egy fontos diagnosztikai lehetőség. De ez egy további dolog. Oké? Aztán a bölcsességfog, a vakbél, az, hogy, és ez már nem csak az emberre vonatkozik, az, hogy a vérnek a színe az piros, az nem egy adaptív jellegzetessége a vérnek. Az piros és kész. Oké? És még egy csomó mindent lehet mondani. Nagyon-nagyon sok olyan a sajátosság van, ami non-adaptív. Hogyha ezekbe állandóan, ilyen kvázi teleofunkcionálisan megpróbálunk valamilyen értelmet és célt belemagyarázni, akkor nagyon nagy hibát követünk el, mondják a szerzők, akkor azt a hibát követjük el, amit Pangloss mester követett el Walter Candide című regényében, aki mindent folyamatosan az isteni gondviselés szempontjából, illetve hát a teodiceának egyfajta paródiáját jeleníti meg Pangloss. A teodicea ilyen értelemben, vagy így fölfogott teodicea szempontjából próbál megmagyarázni. És a Pangloss-féle magyarázatok azok mindig borzasztó nevetségesek, és az ilyen túlhajtott adaptacionista magyarázatok, azok is nagyon nevetségesek, mondják a szerzők. Tehát ugye ez tipikus panglossizmus, még hogyha egy másik kontextusban is. Panglossnak például egy magyarázata arra, hogy mi mire való, hogy minek mi a funkciója, vagy kettő, itt beletettem a handoutba két ilyet a Candide-ból. Nyilvánvaló, mondogatta Pangloss, hogy a dolgok nem lehetnek más formák, mert minden bizonyos célra lévén alkotva, szükségképpen a legjobb célra is alkottatott minden. Ne feledjük el, hogy például az orr a pápaszem hordására való, és hát íme, van is pápaszemünk. Tehát minden tökéletes, mindennek megvan a maga funkciója. Ugye ez egy tipikus, hát ez nem kell magyaráznom, hogy ez nagyon viccesnek szánt magyarázat, de ezzel tele van a könyv. Aki olvasta a könyvet, mit tudom én, a lisszaboni földrengést átélik, és közben folyamatosan arról beszél Pangloss, hogy ez milyen baromi jó valójában. Közben ott emberek ezrei halnak meg körülöttük, de ő megmagyarázza, hogy ennek az egésznek mi az értelme és mi a célja. Vagy például ez, amit ide betettem, a nemi betegség. Nélkülözhetetlen kelléke, mondja Pangloss, és szükséges alkotó része ez a lehető legjobb világnak. Mert ha Kolumbusz nem kapta volna meg Amerika egy szigetén ezt a nyavaját, mely megmérgezi a nemzés forrását, sőt, amely gyakran magát a nemzést is lehetetlenné teszi, mi világos ellentétben áll a természet nagy céljával, akkor nem lenne se csokoládénk, se bíborfestékünk. Hát ugye ez már tényleg a végtelenségig van, túl van hajtva, teljesen abszurd. Ez lenne a panglossizmus, a panglossizmusnak a lényege. Tulajdonképpen egyfajta ilyen, a teleofunkcionális magyarázatok egyfajta ilyen kortárs teológiai kontextusban, és ez nem korrekt, mondja a két szerző. Egy kicsit specifikusabban, ami a probléma a metodológiai adaptacionizmussal, mondja Gould és Lontén, az a következő. Egyrészt nem szokták megkülönböztetni egy adott jellemző aktuális hasznosságát attól azoktól, amely életre hívta az adott jellemzőt. Másrészt, és ez az, ami a leggyakrabban olvasható a ilyen-olyan-amolyan kontextusban, a legkülönbözőbb irodalmakban, azt mondják, hogy az ilyen fajta magyarázatok, ezek ilyen just so stories. A just so story az Kiplingnek egy könyvének a címéből jön, ez a kifejezés. Nem tudom, hogy ezt magyarra... Nem tudom, hogy valaki lefordította-e, és hogy magyarra igazából hogy lenne jó lefordítani. Én megnéztem most itt tegnap, hogy azt hiszem a Kiplingnek ezeket a meséit mesék címen adták ki magyarul. Tulajdonképpen a Just So Stories azok mesék valamilyen értelemben. Ugye arra utal a kifejezés, hogy történetek arról, hogy a dolgok azok miért vannak úgy, ahogyan vannak, de ezek ilyen meglehetősen képtelen történetek. Tehát a Kiplingféle mesék között olyanok vannak, hogy mitől pöttyös a leopárd. És akkor van egy mese, amiben benne van a leopárd, meg az etióp vadász, és akkor a mesének az a vége, hogy az etióp vadász befesti magát feketére, és még mindig festékes a keze, és az ujjait rányomkodja a leopárdnak a bőrére, és azóta fekete a leopárd bőre. Tehát ugye ez egy Just So Story arról, hogy a leopárdnak mitől pöttyös a bőre. Egy olyan magyarázat, egy légből kapott magyarázat, igazából ez, szerintem talán ez az, ami a legközelebb áll ehhez. Tehát ilyen légből kapott meseszerű magyarázatok arra, hogy valamilyen tulajdonsággal miért rendelkezik egy dolog. Tehát azt mondják Gouldék, hogy amikor azt mondják, hogy ez a jellegzetesség adaptív, akkor nagyon sokszor egyszerűen vesznek egy plauzibilisnek tűnő sztorit arra, hogy miért kellett ennek így lennie, úgy, ahogyan Pangloss is előadja, hogy miért kell az adott dolognak így lenni, hogy a világ nagy teleológikus struktúrájának megfeleljen, vagy a gondviselésnek megfeleljen. Éppen így elővesznek egy ilyen mesét, ami erről szól. Ezt a különböző ilyen vulgáris, kvázi evolúciós, pszichológiai magyarázatoknál nagyon gyakran lehet látni. Amikor teljesen légből kapott történeteket vesznek elő arra, hogy mondjuk mit tudom én, ezeket mindenki ismeri, hogy az embernek miért kéne bizonyos fajta élelmiszereket fogyasztani másféle élelmiszerek helyett, vagy pedig, hogy a férfiak miért viselkednek úgy, ahogyan viselkednek, meg a nők miért viselkednek úgy, meg miért tetszik nekik ez, miért tetszik nekik az, stb. És akkor mondanak valamilyen ilyen pseudo-evolúciós sztorit arról, ami olyan plauzibilisnek hangzik szerintük, hogy ez miért van így. Valójában ezek tudományosan tökéletesen megalapozatlanok, mondják a szerzők, nagyon sok esetben, nem mindig, de nagyon sok esetben, és hát ilyen just so story-nak minősíthetők. És hát a harmadik dolog, amit Gould és Luontin mond, az, hogy azok, akik ilyen adaptacionista alapállásból közelítik meg ezeket a dolgokat, azok egyáltalán nem is konsziderálnak olyan egyébként lehetséges magyarázatokat, amelyek az adaptációtól eltérő tényezőkön alapulnak. Na most, ami miatt erről én itt beszéltem viszonylag részletesen, az, hogy ez szerint a megközelítés szerint, a vallás kognitív tudománya szerint, a standard modell szerint a vallás az evolúciós melléktermék, tehát nem valami adaptív dolog, hanem ezeknek az adaptív struktúráknak, amelyek alapvetően a Homo sapiensnek a kognitív architektúráját jellemzi, ezeknek a mentális moduloknak a melléktermékei. Ha vannak ilyen kognitív struktúrák, akkor azok ezeket a valamiket pörgetik ki magukból. Hogyha van a Szent Márk katedrálison kupola, és egy olyan oszlopsoron áll, mint amin áll, akkor ott ívmezők lesznek. Oké? Az elmélet képviselői ezt az elmélet alapvető erényének tartják, hogy nagyon úgy tűnik, hogy ezt az elméletet egyáltalán nem érhetik azok a vádak, amelyek egyébként az ilyen adaptacionista megközelítéseket általában érni szokták, mert hát tényleg valamiről borzasztó nehéz bebizonyítani, hogy az a történet, amit azzal kapcsolatban előadunk, hogy ez miért állt elő ilyen formában, az tényleg tudományosan megalapozott. Ez egy borzasztó nehéz dolog. Tehát, hogyha azt mondanánk, hogy a vallás az adaptív valami, akkor mondják ennek az elméletnek a képviselői, akkor ott állunk egy olyan probléma halom előtt, amivel szinte lehetetlen mit kezdeni. Tehát a mi elméletünk az metodológiai értelemben magasrendű, mert hogy ezeket a lehetséges ellenvetéseket kizárja. Wrong. Ez nem jó. Ez nem megfelelő. Ez sajnos nem megfelelő válasz. Ugyanis ezeket az ellenvetéseket ez az elmélet egyáltalán nem zárja ki, csak nem ezen a szinten jelentkeznek, hanem egy másik szinten. Ezek az ellenvetések azzal a háttérelmélettel kapcsolatban fölvethetők, amely a vallás kognitív tudományának a hátteréül szolgál. Tehát igazából ennek az elméletnek a gyengesége az az, hogy az evolúciós pszichológián alapul, és de ezen belül is az elme masszív modularitásának a tézisén alapul. Mert hogy az elme masszív modularitásának a tézise az nagyon messze van attól, hogy elfogadott legyen, és borzasztó komoly ellenvetések léteznek ezzel az elmélettel szemben. Márpedig, hogyha én az én elméletemet olyan másik elméletre építem, amely abszolút ingatag lábakon áll, akkor az én elméletemmel is lehet, hogy nagyon komoly problémák vannak. Mik a problémák az elmélet alapjául szolgáló elmélettel? Az a legfőbb probléma, hogy a masszív modularitással kapcsolatban ez a Gould-Lewontin féle just so charge, ellenvetés, kifogás, ez teljes mértékben alkalmazható. Itt igazából arról van szó, hogy valamilyen alapon posztulálják, hogy ilyen struktúrák kell, hogy legyenek az emberi agyban. Ezt mondtam is, hogy milyen érvek vannak emellett. A test is szervekből épül föl, tehát akkor az emberi elmének is ilyen szervszerű valamikből kell, hogy kell fölépülnie, és az így észszerű. Tehát tényleg ez még így első hangzás, és kicsit olyan panglossziánusra hangzanak ezek a dolgok. Tehát tulajdonképpen posztulálják ezeknek a létezését, de abszolút képtelenség bebizonyítani, hogy tényleg vannak ilyenek. Tehát a partikuláris modulokra történő hivatkozás is ennek megfelelően ad hoc jellegű, és még hogyha elfogadott lenne is az elme modularitásának a tézise, akkor is azt kéne mondanunk, hogy ad hoc jellegű. Tehát ez egy ilyen többszintű probléma, mindenféle módon bele lehet kötni. Ugye lehet például ezzel a perceptuális hiperszenzitivitással kapcsolatban azt mondani, és tulajdonképpen a perceptuális hiperszenzitivitás mind mentális modul mellett úgy szoktak érvelni, hogy nyilvánvaló, hogy ez kialakult az emberben, mert ebből komoly evolúciós előnyei származhattak, és a fals pozitív jelzések sokassága is evolúciósan előnyös, és stb. Oké, mindannyian belátjuk, hogy ez evolúciósan előnyös, és tök jó, hogy inkább félre interpretáljuk a fágat, mint hogy megcsípjen minket a mérges kígyó, mindent belátunk, abszolút, és még azt is elhiszük, hogy létezik ilyen modul, de ez még mindig különbözik attól, mint hogy bebizonyítjuk, hogy van egy ilyen. A bizonyításnak valamilyen releváns értelmében. Tehát, és ilyen bizonyítás nincsen. Oké? Vagyis az a helyzet, hogy abból, hogy egy meghatározott viselkedés mint a rendelkezésünkre áll, például ebben az esetben ez a hiperszenzitív agencia detektálás, abból nem következik önmagában, hogy bármiféle olyan szerv vagy kognitív mechanizmus létrejött volna a természetes szelekció révén, az evolúciós algoritmus létrehozott volna egy olyan önálló mechanizmus, ami ennek az alapjához szolgál. Ha van ilyen mechanizmus, akkor be kell bizonyítani, hogy valóban ez a természetes szelekció révén létrejött. Aztán egy következő az az, hogy az evolúciós pszichológia mind paradigma alapállításaival, és ezen belül is a masszív modularitással kapcsolatban komoly ellenvetések léteznek. Például olyanok, hogy létezik olyan területáltalános mechanizmus, tudunk olyanról, ami abszolút képes területspecifikus viselkedési megoldásokat kialakítani, például a szociális tanulás az ilyen. Ennek a masszív modularitás tézisnek, meg egyáltalán az evolúciós pszichológiának az egyik alapfeltevése az, hogy azért kellenek ezek az egymástól különböző modulok, mert a különböző helyzetekre az embernek nem áll rendelkezésre olyan általános eszköze, egy olyan svájci bicska, amivel minden helyzetet meg tudunk oldani, hanem ilyeneknek létre kell jönni, hogy a különböző helyzetekben megfelelően gyorsan és megfelelően hatékonyan tudjunk reagálni a környezetnek a kihívásaira. Ez nem igaz, mondják nagyon sokan. Oké? Ez például egy ilyen. Aztán a másik az az a fenotípusos plaszticitás, tehát az agynak a plasztikus, az emberi agynak a plasztikus volta, és az, ahogyan azok a struktúrák kialakulnak az agyban, amelyek végül is a kognitív működésnek az alapjához szolgálnak. Itt arról van szó, hogy az agy neurális struktúráinak kialakulása a környezeti feltételeknek megfelelően történik, és nem arról van szó, hogy egyszerűen genetikailag determinált, hogy hogyan működik az agyunk. Ez megint csak az utóbbi, az megint csak a masszív modularitás implikációja volna. Pont az a lényege a masszív modularitásnak, vagy az egyik legfontosabb jellegzetessége, hogy velünk született struktúrákról van szó, ezeket nem kell megtanulni, és nem is tanuljuk ezeket. Ezek működnek maguktól. Jaj, de jó. Ezzel nem kell foglalkozni, ezt nem kell kialakítani, ezt nem kell kifejleszteni. Valójában az agy az nem így fejlődik, mondják, akik értenek ehhez, hanem úgy fejlődik, hogy persze nyilvánvaló, hogy a genetikai determináció az létezik, de az agy az úgy fejlődik, hogy adott környezeti feltételeknek megfelelően alakít ki neurális struktúrákat, az individuális agyak. És lehet, hogy a működés ettől ilyen moduláris működés szerűvé válik, de annak nem feltétlenül az az oka, hogy a velünk született struktúrák azok genetikailag determinált módon ugyanazok, hanem lehet, hogy az az oka, hogy azok a környezeti feltételek, meg azok a kihívások, amikre valami módon válaszolnia kell az agynak, azok ugyanazok. Egy ilyen plasztikus struktúra esetében inkább ez utóbbiról van szó, mondják nagyon sokan. Tehát itt a kép az sokkal árnyaltabb lehet annál, mint az a kép, amit ez a jól hangzó, meg egy csomó esetekben plauzibilisen hangzó, és tényleg meghatározott viselkedés mintákat alapul vevő a megközelítés egyébként sugallna. Abban a formában, ahogyan ezt gyakran előadják, ahogyan ez az evolúciós pszichológiai paradigma, tehát nem az evolúciós pszichológia, mint mondjuk egy ilyen általános módszertan a kutatásban, vagy pedig mint egy ilyen kutatási mező, hanem ez a tulajdonképp iskolaszerű, paradigmaszerű valami előadja, annak egy csomó olyan tézise van, ha tetszik, ami egyáltalán nem elfogadott széles körben, és olyan ellenvetések vannak az ő alaptéziseikkel szemben, még más ellenvetések ezen kívül is. Ugye egy másik alaptézis például az, hogy a paleolitikumhoz képest nem telt el annyi idő, hogy evolúciósan az értékelhető lenne az emberi populáció esetében. Ez is például egy teljesen megalapozatlan állítás. Tehát az a feltevés, hogy bennünk egy ilyen paleolit kognitív struktúra van, ha tetszik, így nagyon egyszerűen, az a feltevés sem biztos, hogy megállja a helyét. És ez ugye az ellenvetés az éppenséggel olyan dolgokon alapul, amik evolúciós szempontból relevánsak. Tehát, hogy egy csomó olyan szigorú előfeltevés van itt, amit meg lehet ingatni, márpedig nem sajnos, nekem aztán tök mindegy. Tehát nem sajnos. Ez az elmélet, a vallás kognitív elmélete, ez túlsősen nagy mértékben támaszkodik erre a dologra. Tehát amit lehet látni az ilyen szövegekben, hogy nem hangsúlyozzák ezt a dolgot, hogy ilyen mértékben támaszkodnak ezekre a dolgokra, az szerintem eléggé jól mutat valamit, azt tudnilik, hogy ezt mindenki tudja, hogy ezek nagyon vitatott dolgok. Tehát, hogy nem akarják úgy előadni ezt az elméletet, mint ami egy nagyon-nagyon vitatott és módszertan és mindenféle szempontból erősen kikezdhető másik elméleten nyugszik. Ez a gyengeség ennek az elméletnek, ugyanakkor egy csomó erőssége is van persze. Tehát szerintem a vallási reprezentációk szerkezetének az elemzése az abszolút releváns, és ez nagyon jó. És egy csomó más érdekes elem is van. Tehát itt a kulturális reprezentációk epidemiológiája, meg a memória optimumra való hivatkozás, meg az egyebek, ezek mind nagyon-nagyon fontos elemei annak, hogy valamilyen jó, világos és komplex képet tudjunk kialakítani a vallásról, de az elmélet ebben a keretben, ahogyan ez megjelenik, ez, ez nem olyan erős, mint amilyennek tűnik. És hát azért is érdemes ezt hangsúlyozni, amit mondtam, hogy eleve úgy hívják ezt az elméletet, hogy ez a standard modell. Ez egy kicsit olyan nagyképű is. De hát ez a standard modell. Hát akkor ez a standard modellje. Valásnak mindenki akkor ebben a paradigmában gondolkozzon. És akkor még itt néhány további megjegyzés, vagy néhány további ellenvetés az eddigieken túlmenően is, amik önmagukban is szerintem elég erősek. Most már az adott mentális moduloknak és a hozzájuk kapcsolódó vallásos hiteknek a vonatkozásában például itt hogyan bizonyítható a kauzális kapcsolat egy adott mentális modul, valamint egy meghatározott vallásos hit vagy viselkedés között. Ugye? Tehát tegyük fel, hogy be tudjuk bizonyítani, hogy tényleg van ilyen modul. Ugye azt, arról már beszéltem, hogy pusztán az, hogy van ilyen viselkedés, az nem implikálja azt, hogy van ilyen modul. Oké, van ilyen viselkedés, tényleg én is tapasztaltam, mikor békának néztem a csicsókát. A saját élményem van róla. De hát ez nem bizonyítja azt, hogy van egy olyan mentális modul bennem, amit teljesen korrekt módon hiperszenzitív ágens detektornak lehet mondjuk hívni. Oké? És ezt az egészet kiterjeszthetjük még inkább a vallásra, és akkor a következő ellenvetés pedig ehhez kapcsolódik, ami egy teljesen alapvető és teljesen magától értetődő ellenvetés. Az oké. A faágat kígyónak nézzük, a csicsókát a varangyosbékának nézzük, de miközben ennek a természet fölötti ágensekhez? Ez önmagában egy túlhajtott ágensdetektálás, amiről beszélünk. Van ilyen. Azt nem tudjuk, hogy van-e mögötte mentális modul, vagy nincs. De miért nem csak természeti agencia generálásról beszélünk itt? Hát alapvetően arról beszélünk egyébként. Tehát ez eleve túl van hajtva. Akkor mi okozza, hogy még jobban túlhajtjuk? Oké, túlhajtjuk. Abban az értelemben, hogy valamilyen fizikai objektumnak a működését kapásból valamilyen ágens működésének tekintjük. Vagy ágenciát tulajdonítunk fizikai objektumoknak. De ez nem ugyanaz, mint természet fölötti ágenseket reprezentálni természeti ágensek helyett. Egy további elem, ami egy alapvető kérdés, és az elmélet jól hangzik, tényleg állandóan ágenseket generálunk, nyilván természet fölötti ágenseket is generálunk, de miért? Természeti ágenseket szoktunk generálni, és akkor állítólag ez baromira adaptív, és tök jó, mert nem ezt majd meg minket annyira valószínűleg a tigris. De hát ez azért nem ugyanaz. Oké? Aztán egy további, hogyha itt ilyen adaptív struktúrákról beszélünk, akkor miért van az, hogy hosszú időn keresztül fönnmaradnak ezek a totálisan inkorrekt attribúciók. Mert azt látjuk, hogy a fals pozitívok tömkelege az fönn tud maradni, mert hogy ez tulajdonképpen totálisan adaptív. Sokkal jobban megéri, még hogyha ilyen panglossziánus módon adjuk is elő ezt, hogy miért olyan tök jó ez, akkor is, ez tényleg egy ilyen plauzibilis megközelítés, és sokkal jobban megéri inkább 10 000 fals pozitív jelzést leadni, mint egyszer tévedni azzal kapcsolatban, hogy tigris van-e ott, vagy pedig nincs. Sokkal jobban megéri. Ugye, ez egyfelől így van, de hát az, hogy természet fölötti ágensek vannak, az most miért marad meg ez a hitünk? Állandóan, generációkon keresztül. Oké, a sztoriaink azok elérik a memória optimumot meg minden a másik oldalon, ez oké. De hát akkor is itt miről van szó? Hát ezt láttuk rögtön az elején, hogy meg az egy teljesen alapvető jellegzetességének tűnik tényleg annak, amit vallásnak nevezünk, hogy nagyon sokba kerül. Tehát vannak itt misattribúciók, van itt egy ilyen máladaptív működés, ami állati sokat emészt föl, egyénileg is, meg társadalmilag is mindenhogyan, és ez hosszú-hosszú-hosszú időn keresztül perzisztál. A hosszú-hosszú idő az úgy van, hogy balról jobbra megyek ezen a pulpituson. Hosszú-hosszú-hosszú időn keresztül perzisztál, és az egésznek semmi értelme nincsen. Ez hogy van? És hát egyáltalán, hogy hogy működik ez az egész dolog? Ez nagyon jól hangzik, hogy evolúciós melléktermék, de hát a Gould-Lowenthin féle leírásban teljesen világos, hogy miről beszélnek, és állati jó ez az ívmező analógia. Van egy strukturális kényszer, ami létrehozza minden esetben a dolgot. Milyen strukturális kényszer hozza létre a vallást? Egész pontosan. Nem is hozzá létre mindig. Az ívmező ez mindig ott van. Még ha nem is adaptív. A vallás ez abban az értelemben nincs mindig ott. Azt láttuk, hogy nem olyan, mint a nyelv mondjuk. Tehát ahhoz, hogy valaki tökéletesen épp kognitív életet tudjon élni, hogyha lehet ilyeneket mondani, ahhoz abszolút nincs szüksége vallásra. De nyelvre meg abszolút szüksége van például. Ugye? Tehát itt, hogyha az ember elkezd belekérdezgetni a dologba, akkor azt látja, és a belekérdezésnek az óra vége fog csak véget vetni, mert hogy itt még további kérdéseket is föl lehetne tenni, akkor azt látja, hogy nagyon-nagyon sok releváns problémát lehet felvetni ezzel az elmélettel kapcsolatban, miközben természetesen az elmélet az nagyon jól hangzik, és mondom, a nagyon-nagyon jónak tűnő és releváns leírását adja egy csomó olyan elemének a vallásnak, ami fontos a mi számunkra is, de azért túl sok vele a probléma, És hát bizonyos dolgokra meg tényleg egyáltalán nem ad a megfelelő választ. A költségességgel kapcsolatos problémára például egyáltalán nem. A költségességre tulajdonképpen ez az elmélet azt tudja csak mondani, hogy hát igen, költséges, de még mindig nem kerül annyiban, mint amekkora hasznot hajtanak ezek a mentális modulok. Ami nem annyira tűnik kielégítő válasznak, ezért vannak olyan megközelítések, amelyek a vallást máshogyan próbálják magyarázni, csak ezek sokkal kevesebben vannak, és sokkal kevésbé mainstream az ilyenfajta megközelítés. Vannak olyan megközelítések, amelyek abból indulnak ki, hogy azért valamiféle, most itt a két kifejezést fölcserélve használom le, valószínűleg nem korrekt módon, de mindegy, egy első nekifutásra átmenőszer, tehát hogy a vallásnak azért mégiscsak van valamilyen funkciója. Vagy ha tetszik, a vallásnak mégis van valamilyen adaptív értéke. Tehát nem az van, hogy egy adaptív, kognitív struktúra mellékterméke az egész, hanem nem véletlen, hogy létrejött és fönnmaradt, ez az adaptáció, vagy ez az adaptív érték, illetve ez a funkcionalitása a vallásnak, ez még tovább nehezíti azoknak a dolgát, akik ilyen elméleteket képviselnek, ez csoportszinten jelenik meg, az emberi közösségeknek a szintjén. Azért nehezíti meg a dolgokat, mert ugye a modern szintézis szerint és az evolúció elmélet szerint a szelekció az individuumokra hat, és nem a csoportokra. Tehát nincsen csoportszelekció, és hát azt lehet gondolni, hogy ezek az eltérő megközelítések meg abból indulnának ki, hogy mégiscsak van. Fene tudja, hogy van, erre ma már nem fog sor kerülni, a jövő órán fogok beszélni ezekről a megközelítésekről. Köszönöm szépen a figyelmet!
Elhangzott vallásfilozófia Borbély Gábor előadása. 6. előadás. Mi a vallási jelenségek oka? 2. rész. A felvétel az ELTE BTK-n készült 2018-ban.